No kérem szépen, hát akkor, ahogy megszokhatták adóvilág rovatunkban a kedves hallgatók, megyünk tovább a tádzsik bel, illetve a tádzsik külpolitikával, már ha az utóbbi létezik egyáltalán, de ezt nem nekünk kell megválaszolni, hanem Feledi Botond külpolitikai szakértőnek. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát kezdjük talán a belső dolgokkal, az hát, ha egyszerűbb rendbe rakni, hiszen egy...
Brezhnev az elnök, ja nem...
Leonid?
Igazad van,
de
Leonid
Brezhnev. Csak a szemöldöke alapján mondod
ezt. Csak a szemöldöke alapján.
Igen, mert hogy egy ilyen rendes diktatúra szerűség van Tadzsikisztánban, úgyhogy a belpolitika az nagyjából az van, amit az elnök mond, gondolom.
Teljes egészében az van, tehát szerintem itt kár szépíteni, ez tényleg egy egyszemélyi vezetésű rendszer, amit kemény több mint 20-30 éves munkával kiépített Emomali Rakhman, ami egy ebben a szempontból sikeres posztszovjet modellhez vezetett gazdaságilag, ugye erről beszéltek Zolival. A másik oldalról viszont belpolitikailag ez azt jelentette, hogy az ellenzék az gyakorlatilag felszámolva, tehát nem nagyon van az igazságszolgáltatás már az elnök alá gyűrve, és hát ami ugye ilyenkor szokott történni, hogy meglepő módon családtagok tűnnek fel a legkülönbözőbb helyeken, tehát a fiának készíti elő a elnökséget, különböző magas pozíciókba emelte, hogy aztán majd végül ő lehessen, ugye a saját maga elnökségéhez alkotmányt módosított, hogy különböző limiteket és egyéb korlátokat kiiktassanak.
És tehát hát, egy nepotista kleptokrácia alakult ki szépen.
De az egy állat, nem?
Az olyan szinten, hogy a 180-ból a 164. ugye a korrupciós percet a ország. Tehát ez azért az, hogy mennyire kleptó, de hát hogy mondjak néhány példát. Ugye az egyik lánya, a külügyminiszter helyettes, az ő férje egyébként útvállalkozó, hogy mondják ezt, aki beszedi.
Várj, melyik országról beszélünk?
Egy pillanat. Szeretnénk ezt mondani, hogy
Tadzsikisztánról beszélünk.
Terítéken,
okay. Hát a Türk Tanács egy tagja, a Türk Tanács egy tagjáról beszélünk. Ugye a legidősebb lánya Dusanbe-ban különböző vállalkozásokat visz, viszont az ő férje az véletlenül a Tadzsik vasúti társaság vezetője. A harmadik lányának véletlenül van egy bankja és egy tévétársasága. És hát aztán így mehetnénk szépen tovább, tehát a legkülönböző
érdekes modell.
Oké, hogyan állnak ők? Igen, teljesen.
Van, akkor ezek igen. Szerint a családokat segítik, ez igen. A fő... irány.
Igen, hogy áll az ellenzék ebben a hát meglehetősen leosztott kártyajátékban? Van egyáltalán hát értelmezhető?
Ugye az a helyzet, tehát ez egy nagyon érdekes sztoriba vezet vissza, csak így villancsuk meg a hallgatóknak, hogy ugye a déli határon Afganisztán, a szomszédos Tadzsikisztán, és ez azért eléggé meghatározta a belpolitikai küzdelmeket is. Tehát igazából ez a régió, ami a dél, ez a Badakhshan, ez egy olyan régió, ami Afganisztán északi része és a Tadzsikisztán déli része. És itt ugye nyelvrokonok élnek egymással, akiket ugyan a Szovjetunió igyekezett elnyomni, de aztán ugye az afgán-szovjet háború is itt hozott mindenféle kulturális cserét. És itt az iszlámnak a különböző ágai, bogai azok, amik politikai erőkké tudtak fejlődni, és tulajdonképpen a 90-es évektől itt volt egy az elnök iszlámánál jóval kevésbé mérsékelt, de a táliboknál mindenképpen mérsékelt, a tálibok ellensúlyát jelentő mérsékelt iszlamista irányzat, ami a tádzsik belső ellenzéket jelentette. Tehát ők azok, akikkel sikeresen leszámolnak, és ugye ennek az eredménye, hogy bár hivatalosan maga az elnök is egy szunni muszlim, de azért szépen lassan betiltja a szakálviselést, betiltja a 18 év alatti nők és gyerekeknek a meccset látogatását, a 40 év alatti mekkai zarándoklatot, és aztán eljutunk oda, hogy a arabul hangzó neveket is 2016-ba betiltja. Tehát, hogy így szépen lassan mennek ezek a tiltások, és egészen addig, hogy már 12 éves börtönbüntetéssel fenyegetik azt, hogyha valaki hittanra jár. Tehát azért ezek megint mutatják azt, hogy ez elsősorban a politikai ellenzék miatti önvédelmi intézkedés.
És ez az iszlámnak melyik irányzata?
Nézd, ezek a szunnin belül mozognak, ezek inkább itt regionálisan érdekesek, tehát ki melyik nyelvjáráshoz, meg a szovjetekkel ki hogyan kooperált. És aztán az a helyzet, hogy itt a tálibokkal szembeni harc is meghatározza ezt az egészet. Tehát, hogy ki hogyan, mit segített a tálibok.
Igen, hát amikor ugye volt, amikor volt ez az Afganisztán, amikor ott voltak az amerikaiak bent, akkor ugye a tádzsikokkal külön számolni kellett mindenféle hát hadműveletnél, mert nyakikben voltak ebben az afgán konfliktusban.
Tehát Tadzsikisztán volt akkor is a kilövő állás, ahogy a szovjeteknek is, tehát ugye ez az ország földrajzi helyzetéből következik, hogy aki Afganisztánnal akar foglalkozni, az nyilván nem Pakisztánból fog csak indulni, hanem minden. És a tádzsikok ugye eleve a tálibok ellenségei voltak, mert a szovjet kivonulás és összeomlás után, a 90-es évek első felében gyakorlatilag a helyi észak-tádzsik, afganisztáni erők, ez a Jamiat-e Iszlami, küzdöttek a tálibokkal azért, hogy ki vigye el az országot. És bár erre most már szinte alig emlékszünk, de 94-ben a tálibok nyerték az első kört ebben. És ugye akkor erősítette meg a jelenlegi tádzsik elnök a családi dinasztia magát. Tehát igazából ott mindkét pozíciót elvesztették, ezek a tádzsikok etnikai részéhez kötődő iszlamista erők, és aztán szépen lassan ők azok, akik próbálnak visszakerülni, de ez igazából leszámítva most a afganisztáni amerikai jelenlétet végül nem sikerült nekik, és a tálibok gondosan úgy foglalták vissza Kabult annak idején pár évre, még ugye a Biden éra elején, hogy közben az Észak-Afganisztán régiókat a történelemben először sikerült többségében megszállniuk. Uh-huh. Tehát most ilyen szempontból az orosz kapcsolat is gyengül.
Na ezt akartam kérdezni, hogy hát ez egy ex-szovjet köztársaság hogyan viszonyul Vlagyimir Vlagyimirovicshoz?
Hát ez az egyik leghűségesebb ex-szovjet köztársaság, ugye a legnagyobb orosz katonai bázist engedélyezik, hogy a területén működjön, ez ugye a 201-es katonai bázis, ez ugye hát most már Ukrajna számaihoz képest ezek nevetségesen alacsony számok, de 7000 katona állomásozik, ugye itt Bogdár és Dusanbé között. Úgyhogy ez egy komoly részvétel, szeretnék is, hogy ez működjön, aminek leginkább egyébként ugye az a gazdasági oka, hogy nem kis részben a tádzsik GDP, az az Oroszországból hazaküldött tádzsik kivándorlóknak a fizetése. Uh-huh. Tehát itt azért egy nagyon komoly remittans van, ami függőséget jelent. Tehát ezzel tudták őket zsarolni mindig is Moszkvából, hogy leállítják ezeknek a hazautalását, amikor éppen a tádzsik vezetés nem teljesít valamilyen orosz kérést, de ehhez képest egyébként relatíve meg is vannak. Tehát gyakorlatilag a lakosság, a munkaképes lakosság 10%-a az biztos, hogy Oroszországban dolgozik jelenleg is.
Igen, és akkor mennyire terhelte meg a két ország viszonyát az, hogy ugye amikor volt a terrortámadás, akkor Moszkva külvárosában, akkor hát mit ad Isten, mindannyian, akiket elkaptak az oroszok, Tadzsikisztánból érkeztek.
Na igen, csak hogy ugye ezek azok, hogy nem biztos, hogy az elnök tádzsikjai voltak, hanem valószínűleg inkább a dolgán tádzsikok is lehettek, vagy pedig olyanoknak beállított kvázi tálib közeli muzulmánok, vagy olyanok, akik az orosz rezsimmel szemben a sária igazságát akarták meghirdetni, tehát hogy ilyenből is bőven van, és ugye ez mindig attól függ, hogy a szovjet elit által kóptált oroszul beszélő helyi vezetők, vagy pedig az egykori szovjet birodalom határterületén éppen túlról érkező radikalizált más muszlim vezetők gondolkoznak. Tehát ez itt nem lehet egy darab iszlám terítőt kihúzni, és azzal mindent megmagyarázni. Uh-huh. Egészen addig, hogy 2015-ben, tehát nem tudom, ki mennyire emlékszik, de ugye ez az, amikor Gorka Sebestyén és a Trump egyes adminisztráció kampánya, ugye akkor még csak kampánya, az iszlám állam ellen szónokolt, hogy ezt a Közel-Keleten le kell győzni. Na most ekkor Gulmurod Kalimov, a helyi tádzsik különleges erők parancsnoka, az a szolgálati helyét elhagyta, majd legközelebb az iszlám államból jelentkezett be.
Ezt ízlelgessük, tehát a különleges erők tábornokkal jelentkezett be az iszlám államban.
Hát az OMON kifejezés talán ismeri néhány
hallgató,
hiszen ez az OMON azért használtuk más kontextusban, és tehát ő volt a tádzsik OMON parancsnok, és 2017-ben állítólag egy orosz légicsapás végzett vele Szíriában, de ezt egyébként a tárgyakok sosem erősítették meg. Tehát, hogy azért ennyire megy ez a belső harc abban, hogy mit lehet, mit nem lehet, és akkor mondok egy érdekes társadalmi aspektust. Ugye részben a kint dolgozó férfi populáció miatt, tehát akik elhagyják az országot és úgy próbálják haza küldeni a pénzt, részben amiatt, mert nem volt mindig könnyű férfinak lenni ezen a vidéken a különböző katonai konfliktusok miatt, egyszer csak megjelent a több nehézség, amit hivatalosan tilt az állam, de a gyakorlatban mégis egyfajta társadalmi túlélési platformot jelent, különösen vidéki defavorizált nők körében. Tehát, hogy a mecsetben mégiscsak összeadják őket, a civil jog értelmében nem, de mint létező jelenség ott van. Tehát, hogy ilyen kettőségekkel megy az ország, ami amellett, hogy nyilván vannak, akik rendkívül jól élnek, ettől még van egy valahol ilyen 8-12%-os komolyabb szegénység, akiknek meg egészen mást jelent a vallás, és mást fog behozni, akár ilyen egzisztenciális kézzelfogható szinten. Uh-huh. Tehát nagyon izgalmas régió, hogy ez így hogy néz ki.
Megbeszéltük hát az északi részt, éppen akartam rátérni egyébként, bocsánat. Szóval, hogy az oroszokkal milyen a viszony, meg az afgánokkal milyen a viszony, na de a kínaiakkal, az egy érdekes rész, mert hogy ott vannak az ujgúrok is, ami hát bizony. Ugye Kínának, hát hogy is fogalmazzam, csak nem a kedvenc témája egy diplomáciai megbeszélésen, az ujgur probléma, és hát én olvastam egy elemzést, mert én is próbálok készülni a beszélgetésre, hogy a kínaiak meg valami bázist is épp próbálnak ott tető alá hozni a tádzsikoknál? Valami katonai bázist?
Így van. Tehát Kína elég komolyan megjelent, úgy nagyjából 2017-ben volt az, amikor már a legfőbb befektető lett, Oroszországot is lehagyva. Tehát azért ez lassan 10 éve. Úgyhogy így mostanra körülbelül 2,6 milliárd dollárosra az ismert kínai befektetéseknek az értéke, és több mint 700 kínai vállalat dolgozik az országban. És ezek mellett jelent meg a biztonsági vagy katonai együttműködésnek számos eleme, tehát amit mondasz, akár olyan típusú együttműködés, ami közös gyakorlatokhoz vezet, a kínai katonai felszerelések megjelentek a tádzsik honvédelmi beszerzésekben, itt akár aknaálló csapatszállítóktól a különböző fegyverrendszerekig, és hogy nem, hát ugye 2023-tól pedig már közös terror elleni hadgyakorlatokat is tartanak, és ez a Gorno-Badakhshani kínai bázis, ez egy 10 millió dolláros befektetés, ami 2021-től zajlik, tehát azért ez is mutatja azt, hogy Afganisztánnal szemben mindenki építkezik, tehát azért, hogy mi lesz Afganisztánban, azt sose tudni, és inkább bevédik ezt a tádzsik határon. Ugyanez igaz az ujgur történetre, tehát azért igazából a jelenlegi tádzsik elit vezetés szempontjából ők sem akarnak ujgur terroristákat és szabadságharcosokat, tehát ilyen szempontból a kínai egypártrendszer és a tádzsik dinasztia érdekei találkoznak. Mm-hmm. Hogy más nem.
Igen, az amerikaiak végleg lemondtak erről a régióról? Vagy ott vannak ilyen szakállas kommandósok bujkálnak, és időnként rávesznek tádzsikokat, hogy csapjanak már oda a táliboknak a szomszédban, és vagy mondják már el, hogy az oroszok mit csinálnak azon a bázison, amiről beszéltünk.
Hú, hát ez az egész régió annyira megérne több misét is, mert ugye a pakisztániakkal is van egy ódiátámú viszony az amerikaiaknak, azért nem felejtsük el, amikor Bin Laden-t a akaratuk ellenére, hogy értesítésük nélkül kivégzik és elhozzák. És Pakisztán is most többsebből vérzik, hiszen ők meg iráni régiókkal vesznek össze. Tehát, hogy itt mindenkinél egy újabb típusú konfliktus jelent meg azóta, vagy olyan elnyomott konfliktusok jöttek a felszínre, amiket korábban az afganisztáni háború elnyomott. Vagy legalábbis a figyelmet elvitte. És ebből a szempontból látszik, hogy a régió tényleg elkezd újra forrongani. Ugye a kínaiak azok végigépítenék szépen a pakisztáni tengerpartig az útvonalukat, de azért ez sem egy triviális vállalkozás a helyi etnikai elnyomások miatt, akik viszont ezt nem nézik jó szemmel. És hát a tádzsikok ebben persze próbálnak a maguk szakállára üzletelni, de most az európai befektetések értéke nagyságrendileg az 100-200 millió euró között van a kínai 2,6 és az orosz 1,6 milliárdhoz képest. Uh-huh. Egyébként ez elsősorban energiába megy, és nincsen katonai jelenlét, tehát azért az egyértelmű, hogy elsősorban orosz és növekvő kínai jelenlét van. Az érdekesség inkább az, hogy ez a kettő nem oldja ki egymást. Uh-huh. Tehát az, hogy ez párhuzamosan
hát most, tud menni. Most éppen jóban van a két ország, csak ugye geopolitikai stratégák mondják, hogy oké, most rá vannak szorulva az oroszok a kínaiakra, de például az amerikai adminisztráció próbálja rá döbbenteni az oroszokat, hogy ez egy halálos ölelés lehet Kína részéről ez a történet, mert hogy ugye a két országnak vannak konfliktus helyzetei bőven, elég ha csak mondjuk a Szibériába beterepülő kínaiakról beszélünk.
Vagy az északi sarki kínai kutatóhajókról, amikkel még csak gyanúsan sok a katona. Így van, szerintem ez egyébként, tehát Moszkva a szívemén, sőt, ezzel biztos, hogy tisztában vannak az FSB-ben, és az egyéb megfelelő szerveknél, hogy ez milyen típusú fenyegetést jelent. Itt ugye a választás azért mindig kettő között van, és ezért veszélyes az ideológiának a túlpörgetése, hogy esetleg néha ott is félnek már a nyugattól, ahol a nyugat nem biztos, hogy fenyegetést jelentene. Uh-huh. Tehát ez egy szuper 21. századi feladvány, és szerintem most egyrészt tengermélyen járunk ebben az ideológia vezérelt, akár a saját racionalitásunkat korlátozó döntésmátrixokban, másrészt pedig elindult ugye a Fehérház is hasonló úton, vagy legalábbis látunk olyan szereplőket, akik úgy tűnik, hogy sokkal inkább ideológia vezéreltek, mint hogy kockáspapíron számolnák az érdekeket. Tehát ezeknek a találkozása viszont okozza azokat a kiszámíthatatlanságokat, hogy tényleg nem látjuk, hogy milyen kanyar jön. Itt az örökösödés lesz a következő izgalmas. Tehát nyilván az, hogyha megpróbálja a fiára áttenni az elnökséget, az ilyen egy párt, vagy egy vezetős rendszerekben a valódi kockázat, tehát meglátjuk, hogy Rusztám hogy tudja ezt átvenni, ugye 87-es születésű jelenlegi felsőház vezető, legidősebb fia, úgyhogy most szerintem neki a fő célja ennek az előkészítése, és ő relatív ügyesen intézi azt, hogy azért egy ilyen könyöknyi távolság legyen mindenkitől, tehát hogy a rezsim szilárdsága, vagy a dinasztiának a stabilitása, az soha nem lehet veszélyeztetve még a külpolitikai manőverek által sem. Tehát ebben elég következetesek, és hát az eredmény mutatja, hogy lassan 3 évtized ezt tudják is menedzselni. Úgyhogy hiába az EU-nak az Enhanced Partnership tárgyalások 23 óta, ez azért szépen, de lassan halad, úgyhogy igazából az látszik, hogy mindenki próbálja megtenni a tétjeit, és ők ezt ügyesen kihasználják.
Jó, végszónak tökéletes, nagyon szépen köszönjük. Kéne az isztánokról így unblock egy ilyen hosszabb beszélgetés, mert nagyon érdekes szeglete ez a világnak. Most rávilágítottál
hát elég rendesen.
Bezony. Áthallástól sem mentes időnként a ottani történés.
Jó, Botond, köszi szépen, szép napot neked, jó munkát.
Köszönöm, nektek is hallgatottnak, és sziasztok.
Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt Tadzsikisztánról, mi pedig csüngtünk szavain, figyeltünk arra, hogy ez a nagyon különleges, akár egzotikusnak is bizonyuló ország, ugye a Pamirral, ami világörökségi helyszín egyébként, hogyha jól tudom, vagy legalábbis biztos, hogy valamiféle védettsége van. Minden esetre hát állandó csatározások, klánok, kábítószer útvonal,
egy jó diktátor,
egy diktátor,
orosz támaszpont, kínai támaszpont, minden van itt,
minden
mint a
van,
bucsuba.
És a 2010-es években bekövetkezett óriási népesség robbanásnak köszönhetően ugye egyre erősödő GDP, és ahogy elmondta...
Nagy szegénység, radikalizálódás.
De ennek ellenére igen. A HDI is elég jelentősen növekedett, úgyhogy érdekes ország.